Az apostol szavaival köszöntelek titeket, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Amen.
Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen.
Amen.
Énekeljük kezdőinekül, az Úr csodással működik. Kezdetünk énekünket. Halljuk meg bűneinket és hitünket Isten szín előtt az 51. Zsoltár szavaival imádkozom. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Amen.
Amen.
Bűnvallás tételünk után halljátok meg Istennek válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük az Úr Isten az én reménységem kezdetű énekünket. Istenünk, mindenségnek Ura, életünknek Atya, köszönjük, hogy Tiéd lehetünk, köszönjük, hogy a magad képér és hasonlatosságára teremtettél meg bennünket. És Urunk, hisszük, hogy amikor megalkottál, akkor örültél, örvendeztél, gyönyörködtél bennünk. Köszönjük, hogy magadénak akarsz tudni bennünket. Köszönjük, hogy igényt tartasz ránk. Még akkor is, hogyha mi sokszor, mint a csintalan gyermek, kihúznánk a kezünket a te kezedből, messze mennénk tőled, függetlenednénk, Vágynánk arra, hogy a magunk útját járjuk. Köszönjük, hogy Te újra és újra utánunk jössz. Köszönjük, hogy keresel bennünket. Áldunk azért, Urunk, hogy örökkévaló szeretettel szerettél. És köszönjük fiadnak, Jézus Krisztusnak az áldozatát, szenvedését, mindenféle harcát, küzdelmét, amit értünk vívott. Mert hiszük, Urunk, hogy az a harc, amit ő tett meg, amit ő vívott, az értünk volt. Azért, hogy az ember és az Isten újra közösségben lehessen, hogy újra átéljük azt, hogy mi hozzátartozunk, hogy az övé vagyunk. Urunk, hiszük, hogy az életünk így lesz teljes, és hiszük, hogy az életünk így teljesedik ki áldásokkal, örömmel, békességgel, hogyha előtted állunk, hogyha benned vagyunk, hogyha megmaradunk Te benned. Urunk, hiszük, hogy nem a mi erőnk, nem a mi akaratunk, hanem a Te szereteted, a Te kegyelmed, hűséged az, ami megtart bennünket. Ezért, Urunk, szeretnénk újra és újra a Te áldozatodra nézni, Krisztusra nézni, megfeszített bárányra, a megöletett bárányra, a keresztre. Köszönjük, hogy kedves lehet nekünk az, ami a világban átkozott, azért, mert ott halt meg, és ott váltott meg bennünket. Áld meg, Urunk, ezt a mai alkalmunkat, amikor igét köré gyűlünk, amikor azt kérjük, Szentlélek Úristen, hogy Te tölts be egészen bennünket, itass át minket a Te lényeddel, a Te lelkületeddel, szavaddal. Urunk, köszönjük, hogy beleláthatunk valamelyest a Te országodnak csodájába, csodáiba, titkaiba. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy türelmes vagy. Kérlek, Uram, hogy készítsd az én szívemet és az én lelkemet is arra, hogy bizonyságot tegyek arról, amit bennem elkészítettél, ha tudjam ezt átadni alázattal, szeretettel. Köszönjük, hogy így zárulhat ez a hetes alkalom, ez a találkozás a veled való közösségben, úrvacsorai közösségben. Add, Urunk, hogy megrezdüljön a mi szívünk, lelkünk, amikor magunkhoz vehetjük a szent jegyeket. Köszönjük, hogy így is meg akarsz erősíteni bennünket, meg akarod pecsételni bennünk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Áld meg közösségünket. Amen. Egy igét olvasok, aztán majd nem erről fogok, csak egy bevezető igét, néhány felvezető gondolatot mondok majd. A textus az a 2 Korintus 4-ből lesz, viszont ehhez kapcsolódik akár lekcióként is a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 7. verse. Ezt gondolom, hogy mindannyian számára ismerős. Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten beszédét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Először magamról szeretnék néhány szót mondani. Sokan vannak itt, akiket ismerek, és akikről nagyon sokat kaptam lelkiekben. Most főleg itt a jobb oldalamon lévő asztal közösség, akiket jobban ismerek. Talán 7-es, 8-os voltam az első ike táborban, ahol Edének a csoportjában voltam, és kis teológusnak szólított, és hát akkor még messze voltam a teológiától, vagy a gondolatról, de az a bátorítás a sokat jelentett, és köszönöm azt, amit akkor kaptam. Aztán Sándor bátyámat ismerhettem meg Lesi táborokból feleségével együtt, és az előadások, amiket MKT-n tartott, mindig lehetett számítani rá, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy mindenkire lehet számítani, csak a hív emberekre nem. Sokszor csalódott, hogy előadásokról visszamondtak alkalmakat, de Sándor bátyámra mindig lehetett számítani, és az a hűség az, amivel a szolgálatát végezte. Nekem példa volt a fontossága, a komolysága, a családi élet, amit vezetett, és aztán ismerhettem meg Miklóst és Etelkát, az ő ige hirdetéseit. Sokszor hallgattam, nem csak élőben, vagy a volt gyülekezetünkben, hanem autóban, vagy itt már otthon is, és a gyülekezetben sokan hallgatják Miklósnak a szolgálatait. Köszönjük az ő kiállásokat, az ő bátorságokat. És hát akiket kevésbé ismernek, remélem, hogy majd vagy most még ebben az életben, vagy majd az örökké valóságban lesz időnk ismerkedni, és még erősebb kapcsolatot kialakítani, kiépíteni. És örülök, hogy Csabát is megismerhettem. Itt az énekekből kiderült, hogy én ezeket az énekeket, amikor a Covid idén kerestem énekeket, amit játszani lehet, akkor ezeket találtam, és most ez beugrott, hogy nekem az nagy segítség volt, hogy a laptopon volt mit betenni, volt mit bejátszani, úgyhogy örülök, hogy most már személyesen is találkozhatunk, és megismerkedhetünk Csabával. Ami viszont közös mindannyiunkban, az az, hogy Isten megszólított bennünket, Isten megérintette a szívünket, megérintette a lelkünket, és szolgálatra hívott szolgálni őt. Sokféle területen szolgálhatunk, nem csak szószéki szolgálattal, vagy éppen orgona mellől, kórházban, vagy idősek otthonában. Nem sokféle területe van az életnek, ahol szolgálhatunk. Ilyen szolgálat terület a család is, ahonnan jövünk, amiben élünk, talán Isten elsősorban értette felelősség bennünket. Abban, hogy a feleségeink, férjeink mellett, ha van, vagy ha adatot, akkor azzá válhassanak, amivé Isten őket rendelte, amivé elgondolta, és a gyerekeink az életünkben nagyon fontosak, mindannyiunk életében, hogy lássuk Isten munkáját kiteljesedni. Feleségem Zilahi, mi egy lesi táborban ismerkedtünk meg, ahol elkezdődött a barátságunk, de igazából egy tenkei ifjúsági hétvégén láttam meg először a feleségemet, akkor voltak ilyen tavaszi tenkei ifjúsági alkalmak, és a Zilahi célközösségben nevelkedett ő, és hát most már 20 éve vagyunk házasok, és nem két gyermekkel álltak meg bennünket, ők most magyar kétszen vannak a Húsvét evangelizációs táborban. Áron fiunk, ő 18 éves, és Bence fiunk 15 éves. Úgyhogy így vagyunk mi egy család. És hát szolgálunk együtt, a feleséggel főmunkatársam, ő pedagógus, de a gyülekezetben nem volt pedagógusi hely, úgyhogy ő a gyülekezet alkalmazta és a gyerekmunkát, és a nőszövetségi munkát, beteglátogatást vezeti. Nagyon, nagyon hálás vagyok érte azért, amit együtt végezhetünk. Mindjárt elmondom a témát is, nem baj, ha még nincs kivetítve, de biztos mindenki látta. Egy kérdéssel szeretném indítani ezt a mai témát, vagy ennek a mai beszélgetésnek a témáját. És azt kérem, hogy emelje fel a kezét, aki azt mondja, hogy szeretné az életét végig úgy élni, hogy az jól végződjön, az Istenről kapcsolata, a szolgálata, a példamutatás, az olyan legyen, amire majd a barátok, rokonok, családtagok szívesen emlékeznek, és amire Isten is azt mondja, hogy ez jó volt. Ki az, aki ezt szívesen bevállalná? 100%, ennek nagyon örülök, hogy mindenki így szeretné jól befejezni. Van egy rossz hírem, és ez a rossz hír, ez arról szól, van egy Bobby Clinton nevű amerikai egyetemi tanár, aki végzett egy ilyen kutatást, és Szentírásban lévő vezetők hogyan érték az életüket, hogyan fejezték be a szolgálatukat. És hát az arány az körülbelül egyharmad. Egyharmad az, aki jól végezte be az életét és a szolgálatát, hiteles szolgálattévő volt, és hitelesen állt meg az Istennel való kapcsolatban. Egyharmad, aki így is, úgy is, és egyharmad, aki elbukott, akinek nem jól fejeződött be a szolgálata. Aztán a kutatást folytatta tovább, és megnézte, hogy a mostanában élő vezető, és nyilván nem csak a református egyházban, hanem úgy a keresztény világban, keresztény társadalomban lévő vezető, milyen arányban fejezik be, hogyan fejezik be a szolgálatukat, az életüket, az Istennel való kapcsolatukat, mennyire tudnak hitelesek maradni, mennyire tudnak megmaradni a jó úton. És az eredmény hasonló volt, mint a Szentírásban lévő vezető. Egyharmad az, aki mindvégig megáll, kitart, egyharmad, aki így-úgy marad meg, és szintén egyharmad, az, aki nagyon rosszul szerepel, és nem jól fejezi be a szolgálatát. És ez nem egy jó hír. És akkor most a számok alapján azt mondanám, hogy tessenek körbenézni, és akkor minden harmadik ember álljon fel, és akkor azt mondanám, na, akkor ennyi az, aki jól fejezi be, minden második ember álljon fel, aki így, úgy, és akkor álljon fel most minden harmadik, és akkor ők azok, akik nem jól fejezik be a szolgálatukat. És mondanám, lehetnek egymásnak gratulálni, hogy hát sajnálom, hogy csak egyharmad lesz, aki jól fejezi be, de aki kálvinista, és kálvini tanokat vallasz, az hiszi, hogy ebben az egyharmadban lesz, aki jól fejezi be a szolgálatát, úgyhogy kálvinisták előnybe elnézést, hogyha ezzel előhozakodok. Tudja, hogy ebben az egyharmadban benne lesz majd. De ami reményt keltő statisztikákon túl, számotokra, testvérek, az, hogy az, aki időt szán, és az idő volt a téma ezen a héten, aki energiát fektet, vagy pénzt áldoz azért, hogy ilyen közösségekben részt vegyen, foglalkozik az életében, az Istenről kapcsolatával, közösséggel, az egy nagyon-nagyon erős tánkor, hogy az életünket, szolgálatunkat jól fussuk meg, és jól fejezzük be. Úgyhogy hajrá, kell folytatni tovább, mert ez egy olyan lehetőség, ami abban erősít, hogy ezt az utat, amire Isten elhívott titeket, ezt jól fejezzétek be. Én 45 éves vagyok, idén 46 leszek, Isten érted, és sok olyan esetet láttam, amikor olyan egyházi vezetők, vagy olyan előjárók buktak el különböző okok miatt, amitől aztán elveszítették azt a szolgálatot, vagy a szolgálatnak a hitelességét, amire őket Isten elhívta, és hiszem, hogy Isten hívta el. Itt a mi egyházkerületünkben is volt az elmúlt években néhány ilyen eset. Nagyon fájdalmas volt a lelkész kolléganőnek az eset, az aradi lelkész kolléganőnek az esete, aki, majd elmondom a végén, aki kiesett a szolgálatból, pedig nagyon áldott eszköze volt az Istennek, nagyon, és továbbra is testvéremnek tartom. De egy bemerítkezés, egy ilyen nyilvános bemerítkezés folytán lelkészként, és elveszítette azt a szolgálati területet, amire egyébként lehetősége volt. És lehetne még más esetekről is beszélni. Ezek fájdalmas dolgok. Fájdalmas az Isten számára is, hogyha nem tudjuk a futásunkat jól befejezni és abban megmaradni. Ami még fájdalmasabb számomra, az, hogy talán két olyan eset is van a saját életemben, amikor úgy éreztem, hogy a sátán lehellett ott van a talpomon, és hogy belevisz olyan bukás, olyan kísértésben, amit ő hiteltelenné válok, és abba hagyhatom a szolgálatot. Volt ilyen kísértés, és akkor csak úgy tudtam könyörülni, hogy Uram, te tarts meg most, mert én elsek. Az Isten megkönnyörült és kegyelmezett, és még van a szolgálatból, és remélem, hogy ő fog megtartani. Nem tudom magamat megtartani a szolgálatban, tehát tudom, hogy milyen az, amikor az ember kész elesni, kész arra, hogy elbukjon. De ma délelőtt hadd legyen mindannyiunknak az a vágy és az imádság, hogy Uram, én azt szeretném, hogyha Te tartanál meg végig ezen az úton, hogyha megmaradhatnék hűségesen a szolgálatban, úgy, ahogy lehet tisztán megmaradni ebben a szolgálatban. Most szeretnék 5 olyan tulajdonságra rámutatni, ami az Istenfélő vezetőkre jellemző, vagy szolgálókra jellemző. És akkor most olvasom fel a Korintusi második levél 4. fejezetéből az igét, kiletnék a Szentírást, hogyha előttünk van. Korintusi levél 4. fejezetének első versétől olvasom az igét, végigolvasom mind a 18 verset, 4. fejezetet. Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint akik irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. hanem visszautasítjuk a szégyenteljes titkolt dolgokat, nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztus, magunkat pedig, mint a ti szolgátokat a Jézusért. Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Mivel a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk is, ahogy meg van írva, hittem és azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztott az Úr Jézust, Jézussal együtt minket is feltámaszt, és veletek együtt maga elé állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra szegező tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké tartók. Amen. Az első dolog, amit Pál apostol mond, a szolgálatban való megmaradás érdekében, ez az öt jellemző dolog között az első az, hogy kitartóak vagyunk, és nem adjuk fel, mondja Pál apostol. Mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint akik irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, nem fáradunk bele, nem unjuk el a szolgálatot, vagy nem veszítjük el a bátorságunkat, sokféle fordítást mond itt az ige. Miért van ez? Miért gondolja Pál apostol azt, hogy nem adjuk fel? Miért nem fogjuk feladni? Itt elmondja Pál apostol azt, hogy miért, mivel Isten ilyen szolgálatba állított bennünket, akik irgalmasságot nyertünk. Az, aki megtapasztalja az Isten irgalmát, az, aki megtapasztalta azt, hogy én nem csak egyszerűen bűnös vagyok, vagy bűnöket követek el, vagy rossz dolgokat teszek, hanem aki tényleg átírja annak a súlyát, hogy én elítélt, én halálra ítélt bűnös voltam, mint egy bűnöző. Ugye a 60. KT kérdés foglalkozik ezzel a kérdéssel, mi módon igazulsz meg Isten előtt. Ott egy jogi kép van, Isten a bíró, én pedig az elítélt. Nem is csak vádlott, hanem aki elítélt vagyok, akinek semmi esélye nincs arra, hogy felmentsék a bűneiből. Nem csupán bűn követtünk el, hanem halálra ítéltek voltunk. Bennünket Isten nem csak felment, hanem azt mondja, hogy én azt akarom, és arra hívlak el téged, hogy az evangéliumot hirdesd. Ezt éltük át. Ezt tapasztaltuk meg, akkor, amikor Isten megszólított, amikor átéltük az evangéliumnak az örömhírét, hogy egyszer ott volt a sírás, emlékezzetek vissza, egyszer ott volt az összetöretettség, hogy Uram, én egy gazember vagyok, nekem nincs mit felmutatni előtted, és egyszer ott volt a kegyelem, hogy te mégis szeretsz, hogy mégis a tiéd vagyok. hogy az a gyerek, akiről azt mondták, hogy vigyázzanak a szülők, mert ez a fiú börtönbe fog kikötni, Isten mégis oda helyez egy szószékre, vagy oda helyez egy szolgálatba, és azt mondjuk, hirdest az evangéliumot. Ki érti az Istent? Ki érti az Istennek ezt a fajta kegyelmét és szeretetét? Ilyen szolgálatban vagyunk, mondja Pál apostol. Mindannyian. De az egyetemes papság elvét vagyunk, és azt jelenti, hogy aki Isten gyermeke, aki átélte az Istennek ezt az irgalmát, amiről itt Pál apostol beszél, az Isten előtt háláldozattal áldoz. Azt tudja, hogy teljes munkaidőben szolgáló vagyok. Majd később fogok említeni egy skót lelkészt, aki a Hebridákon az 1900-as évek közepén Campbell-nek hívják a lelkészt, és azt mondta, hogy nincs nyugdíjazás. Tehát jó, hogy 65 évesen, 70 évesen nyugdíjban lett menni, szóval a keresztényben nincs nyugdíj korhatára. A szolgálatban maradunk Istenért, az ő elhívásért, teljes munkaidőben. Miért beszél arról Pál apostol, hogy nem csüggedünk el? Nem csüggedünk el. Az angol azt mondja, hogy nem veszítjük el a szívünket. Nagyon szép az az angol. Not losing our heart. Nem veszítjük el a szívünket, a lelkesedésünket. Miért mondja ezt Pál apostol? Azért, mert tudja, hogy a szolgálat nehéz. A szolgálat nehéz. És nem tudom, Sándor bátyának könnyű volt a szolgálat? Könnyen ment? Könnyű volt a szolgálat? Ilyen sétagalok? Vagy Miklósnak, vagy Edének, vagy a többieknek? Könnyű a szolgálat? Nem könnyű. Annyira nehéz tud lenni a szolgálat, hogy meg kísért az embert a gondot, hogy abba hagyom. Nem azt, hogy Isten gyermeke maradok, mert az vagyok, ez az identitásom. De hogy ezt tovább így nem csinálom. Nekem a tavaly októberben volt a legutóbb ilyen érzésem, és az esperesnek hajnalba küldtem is egy SMS-t, hogy én ezt tovább nem csinálom, én fél vagyok a lelkészkedéssel is. Szeptemberben kezdődött volna egy konfirmandus, hát csoport, de csak egyetlen egy gyerek van, és a mostaniak pedig 10 vannak. És szóltam a szülőknek szeptemberben, hogy kezdődik az első év, és akkor a fiatal embert várom a konfirmáció előkészítőkre. Hát hezitáltak a szülők, mondták, hogy talán megvárnák a következő csoportot, hogy ne egyedül legyen a gyerek. Én mondtam, szívesen foglalkozok egyedül is vele. És aztán eljöttek a szülők egy beszélgetés, és mondták, hogy hát, mondta az apuka, hogy csapjuk oda a másodévesekhez, elég lesz ott az a pár hónap is. És mondtam, de én szeretnék ezt a gyereket felkészíteni arra, hogy mi a hit, mi az Istenről kapcsolat. Hogy amikor majd odáll és fogadalmat tesz, mert ugye nem a kikérdezés a konfirmáció, hogy milyen jól tudom elmondani ezt a 2-3 kérdést, amit előre megmondtak, hanem a hangsúly a fogadalomtételen van, hogy Krisztus tanítványa leszek. A református egyházban hűséges maradok Krisztushoz. Hogy azt tényleg komolyan tudja, hogy mire mondja azt, hogy akarom, és ezt csinálni akarom. És mondtam, hogy nekem ez fontos, hogy én jó lelkismerettel tehessem ezt. És aztán a drágák bementek az espereshez panaszkodni. És aztán az esperes, aki atyafi és testvér egyébként, és Isten élő, és jó kapcsolatban, azt mondta, hogy gyere be beszélgetni. És amikor azt éreztem, hogy hát az esperes is végül is erre bátorít, hogy akkor vegyük oda ezt a gyereket, én úgy éreztem, hogy itt kihúzzák a talajt a lábam alól, én nem tudtam egész héten aludni. Éjszaka felébredtem hajnal 5-kor, felment a vérnyomásom, most már azóta szedek vérnyomás csökkentő. És hogy az elmúlt időszakban volt 2-3 ilyen eset is, mondjuk itt azért volt fájdalmas, mert a családban jó kapcsolatban vagyunk. Járnak fiatal házas alkalmak, az anyuk egy kereső, bibliolákra is elejjár, hűségesen jegyzik el. És ők sem értik meg azt, hogy ez a hozzáállás, hogy jó lesz ott, elég lesz ott annyi is, hogy az Istennek ezt akarjuk adni. És azt mondtam az esperesnek, én nagyon sokszor megerőszakoltam már a lelkiismeretemet, én ezt nem tudom tovább csinálni. Én értem, hogy sokféle körülmény van, de én ezt így nem tudom és nem akarom tovább csinálni. Szóval ki az, aki úgy éli meg a szolgálatát, hogy ez könnyű? Könnyű szolgálni. És ezért mondja a Pál apostol azt, hogy nem csüggedünk. Mert a szolgálatban az el lehet fáradni. Azt mondja Philip Hughes, ő bibliai kommentárokat ír, hogy a mi szolgálatunk nem az emberi képesség teljesítménye, hanem a mi szolgálatunk az isteni irgalom következménye. Tehát a szolgálatunk nem az emberi képesség teljesítménye, hanem az isteni irgalom következménye. Azért szolgálunk, azért vagyunk ott, ahol vagyunk, nem azért, mert könnyű, hanem mert ez az isteni irgalomnak a következménye. Ezért nem adjuk fel, mert megtapasztaltuk az Isten irgalmát. Azt mondja Pál apostol. A második. Nyíltak és egyenesek vagyunk, mert mi az igazságot hirdetjük. Második vers. Hanem visszautasítjuk a szégyenteljes, titkolt dolgokat, nem járunk rabasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt megvallásával ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten, az élő Isten előtt. Pál itt több dolgot is felsorol, hogy mit teszünk és mit nem teszünk. Az első, amit mond, mi az, amit nem teszünk? Azt mondja, hogy nem titkolózunk. Nem titkolózunk. A titkolózás a bűnnek a meleg ágya. Amikor az embernek titkai vannak a feleség előtt, titkai vannak a lelki gondozója előtt, titkai vannak a férje előtt, amikor titkolózunk, amikor megvannak a saját titkai. Sokféle dolog lehet. Az, amiben az ember titkolózik a sötétségben, szeret a kísértő támadni, szeret jönni, szeret csapdába ejteni. Az egyik skót misszióban, amikor megkérdezik azokat, akik misszióba jelentkeznek, ezt a két kérdést teszik fel számukra, hogy tisztel a te szemed, és tisztel a te gondolkodásod, a te gondolataid tiszták-e. És nem akkor mehetnek, azt mondják, hogy igen, hanem akkor, hogyha őszintén válaszolnak. És ez a teszt, hogy tudok-e őszinte lenni. És el tudom-e mondani ezt, hogy nem, nekem harcaim vannak a szememmel, harcaim vannak a gondolataimmal. Ki az, aki nem? Azt mondják, hogy akik már nincsenek köztünk, arról se jót, se rosszat. Talán nem haragszik meg Szilágyi Sándor bátyám, egyszer találkoztam vele, még lesen táborban, aki azt mondta 80 évesen, hogy azt gondoltam, hogy 80 évesen már a szemem már nem fog megkísérteni. És azt mondja, de még 80 évesen is kísértésbe vissza a szemem. Elnézést a hölgyek, csalódnak most a férfiakban. De nem titkolózunk, hogy ne titkolózunk. A sátán utálja a világosságot, és utálja, amikor a férfiak akár egymás között is nyíltan tudnak beszélni a kísértéseikről, arról, hogy milyen harcom van, mi az, ami nehéz nekem. Ugye a Maros-Svécsi Szövetség volt az Makkai Sándorék, Horváth Enő bácsék, akik amikor találkoztak, lehet, hogy valami hasonló volt, ahogy itt is ez a közösség találkozik, azzal kezdték, hogy megvolt mindenkinek a lelki gondozó, és elmondták azt, hogy milyen kísértéseim vannak, mi az, amiben elbukok, mi az, amiben az ima támogatásotokat kérem. Mindenkinek megvan a maga kísértése. Én arra figyelek, ez az én harcom, hogy ott van a telefonom, vagy ott van a laptopom, ne legyen semmi olyan, amit a feleségemmel nem tudnék közösen megnézni, vagy neki ne tudnám megmutatni, vagy bárki, aki előveszi, kelljen titkolni ezt, hogy mit néztem, hova mentem, miket csináltam. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek, nem titkolózunk. Billy Graham volt az, aki azt mondta, hogy ilyen fogadalmat tett a feleségével, hogy soha nem fog olyan helyzetbe kerülni, ahol csak kettesben van a felesége, egy másik hölgyel, amikor nincs ott a felesége. Akár lakásban, akár autóban. nem lesz ilyen. Ne legyenek titkok, ne legyenek gyanús helyzetek. Amikor meghalt, akkor nem dicsérték meg, hogy bezzeg, ő végig hűséges maradt. Általában a világ felveszi az olyan pletykákat, amikor valaki elesik. A Hillsong botrány, az talán ismerős, nem olyan rég volt, az amerikai vagy az ausztrál vezetőnek az elbukása. Azt szívesen felveszi a világ, szájára veszi, de aki hűségesen megmarad, azt nem. Nem járunk ravasságban, nem használjuk a megtévesztést, mondja Pál apostol. A megtévesztést, azaz elmondjuk az igazságot. Egyrészt nem túlozzuk el az evangéliumot. Ez azt jelenti, ma nyugaton egészen divatos úgy nevezik, hogy prosperity gospel. Erről Csaba tudna mesélni, és mesélt is néhány szót. Amikor csak a pozitív megerősödés, pozitív megerősítés, ne beszéljünk a bűnről, ne beszéljünk az ítéletről, ne beszéljünk a pokolról, csak arról, hogy Jézus szeret téged. Egyik évben jöttünk haza nyaralásból Budapesten, olyan volt az idő, vagy az időpont, vasárnap volt, megálltunk, bementünk a gyülekezetbe, Magyarországon elég népszerű, és egyébként jó volt a hangulat, és azt gondolom, a tanítás sem volt rossz, de amit éreztem az, hogy csak a pozitív. És azt mondta az egyik tanárunk, hogyha nincs nagypéntek, akkor nincs húsvét. Hogyha nincs kereszt, akkor nincs feltámadás. Hogy ennek a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Ha csak az evangéliumot hirdetjük, az evangélium az ítélet nélkül olcsó kegyelem. Ne hamisítsuk meg az Isten igéjét. Tehát az, hogy hogyan használjuk a megtévesztést, elmondjuk az igazságot, őszintének lenni minden dolgainkban. Itt felírtam azt is, hogy akár pályázatírás, sokszor elmondom a presbitereknek, hogy én olyan dolgot kell beírjuk a pályázatba, hogy azt megnyerjük, hogy én azzal nem tudok azonosulni. Hogyan adjam ezt a pályázatot? Jó, hogy gyerektáborra pályázunk, meg olcsóbb legyen a szülőknek, de olyan dolgokat kell belérni, hogy beleférjen a keretbe, ami nem jó. Vagy támogatókat szerezni. Szerezzünk támogatókat az egyháznak. Volt olyan holland gyülekezet, aki azt mondta, hogy erre adnánk, arra nem, de mondjuk nekünk arra kell. Mondta a kollégát, hát mondd azt, hogy erre kell, és akkor majd arra fordítod. De hogy mondjam? Aztán ugye nem hamisítjuk meg az Isten igéjét. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ugye mindig voltak hamis proféták az Ószövetségben. Amikor Jósafát és Aháb harcba indul, hívjuk a profétákat, mint van, menjetek, győzni fogtok. Nincs itt más, aki az Isten szavát mondaná hitelesen? De van. Csak ő nem azt fogja mondani, amit hallani akarunk. Szájba is vágják, börtönbe is zárják. Ismerős a történet. Ugye a mai társadalomban van egy olyan igény, hogy a nehéz dolgokat nem mondjuk el. És nyilván vannak olyan dolgok, amiket nehéz elmondani, de el kell mondani. Ki kell állni mellette. Észak-Írországban az abortusz kérdés volt az, ami nagy volt kavart. Ugye az egyház az kiállta mellett, hogy az élet fogantatástól kezdődik. És nem lehet ilyen, hogy rá mondjuk az álment az abortuszra. Majd divat az LMBTQI, és vannak további betűk. És az egyház beleáll ebbe, hogy hát a szeretet jegyében ezeket el kell fogadni, ezeket a dolgokat el kell fogadni. Nem az emberekről van szó, hogy megnyerjük Krisztusnak, mert van gyógyulás ebből. Ferenc pápa, én nem bánom, hogy most már elment, elnézést kérek, nagyon megosztó személy volt. Most nagyon sokan dicsérik, de közben olyan dolgokban ment bele. Kerességnél is, amikor meleg házaspárok szülők lehetnek keresztülők, vagy megkérdezték, hogy mit gondol a homoszexualitásnak a kiéléséről, tehát nem a hajlamról, hanem annak a kiéléséről, azt mondta, hogy ki vagyok én, hogy bárkit is megítélhetnék. Hát mondjuk a római pápa, aki állítólag tévedhetetlen teológiai dolgokban. Azért mondom, hogy nem baj, hogy hát ha egy olyan jön, aki az igéhez jobban ragaszkodik. És van egy nyomás a világban, hogy, és rajtam is van. Két évvel ezelőtt konfirmációra készültünk, és a napi ige, általában napi igét veszem, hogyha csak tehetem, az volt, hogy aki meg nem utálja apját és anyját, nem lehet az én követő. Uram, én ezt, tele lesz a templom 450 ember, itt szülők, keresztülők, és olvassam fel azt, hogy aki meg nem utálja apját, anyját, felélek, azt mondta, igen. Én éreztem, hogy lesik baldog, amikor a szószékben ezt az igét felolvastam, és mindenki úgy hallgatott. De mondtam, hogy a Krisztus követése azt jelenti, hogy Krisztus az első helyen. És nyilván nem azt jelenti, hogy akkor hazamegyek és azt mondom, hogy utálak benneteket, hanem azt, hogy Krisztus az első helyen. De hogy ezek nehéz helyzetek, nem tudom, hogy mikor olyan erősnek tűnik a szószél, mindig olyan könnyű beszélni az ítéletről, meg a hogy el tudtok kárhozni, meg minden mentek a pokolba. Én nem hiszem, hogy ez olyan jól esik az embernek ezt elmondani. De jól esik utána elmondani az evangéliumot. De nagypéntek nélkül nincs húsvét. Mi az, amit teszünk? Ugye egyértelműen és egyszerűen mondjuk el az igazságot. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 2-ben, hogy amikor közétek jöttem, akkor nem nagy ékeszólással és hitető beszédnek, hogy van, hozzátok mentem testvére, én nem úgy mentem, hogy nagy ékeszólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről, mondja ezt a korintusiaknak Pál apostol. Nem akarja a retorika fogásait használni, biztos ismerte, mint Augustinus, a nagy rétor, aki tudott jól beszélni, érvelni. Azt mondja, nem, egyszerűen csak a megfeszített Krisztust akarok hirdetni köztetek. Luther Márton így vitte végbe a reformációt. Az igazságot mondta egyszerűen, érthetően. És az emberek értették azt, hogy mi akar az Isten, mi az Isten akarata. És ezt a mércét nem lehet aláhagyni. A másik amerikai teológus Sproul-t ismerjük, Charles Robert Sproul-t. Úgy ismerős a neve, Sproul, úgy írják. Nagyon sok jó könyve van, amit érdemes olvasni. Neki az volt a jelmondata, hogy Coram Deo, az Isten szín előtt. Minden, amit teszek, amit mondok, az Isten szín előtt történik. És úgy akarok szolgálni, úgy akarok szólni, Coram Deo, az életem, a szavaim, a tanításom, az Isten szín előtt. És az Isten kérem, hogy tisztítson meg minden hamisságtól, minden képértelműségtől, büszkeségtől, a saját akarattól, az én központoságtól. Látásomat tisztítsa meg. Chuck Swindoll azt mondja, hogy az összes vezető, akiket ismert, és akik a szolgálat során valahol elbuktak, egy közös jellemzőjük volt, nem volt olyan kapcsolatuk, amiben elszámoltathatóak lettek volna. Nem volt egy olyan testvér, aki bármikor rám kérdezhetett volna, hogy hogy vagy ebben a dologban. Hogy állsz ebben a dologban? Mi van veled? Egy egyszerű dolgot hadd kérjek, legyen egy olyan lelki gondozó, nőknek nő, férfiaknak férfi lehet, aki elszámoltathat, aki rákérdezhet, hogy állsz ezzel a dologban? Most már nyugdíjas lelkész mondta el, alkoholizált, 18 évig száraz volt, nem igott. Talán új kenyér, hogy valamilyen urvacsorosztás volt, megmaradt a bor. Feleségével összeszólalkoztak, valami butasságon, valami ostoba, banális dolgon. Úgy összekaptak a feleség, felment vezetőbe, azt mondta, hogy ő még ki kell kicsit úgy fújja magát, és ott volt a kísértés, hogy újból oda nyúlok, és inni fogok, és leiszom magam. Felhívta az egyik testvért, és elmondta neki, hogy beszélgetni szeretnék. Beszélgettek, most várj egy picit. Mentem a kancsó bort, ami megmaradt az úrvasó után, kiöntöttem a WC-ben. és utána aztán most már folytatjuk a beszélgetést, mert addig mindig ott volt a kísértés. Valaki, akit felhívhatok, vagy valaki, aki felhívhat engem, és aki előtt világos az, hogy mi van bennem. A harmadik dolog, hogy mi Krisztus központúak vagyunk. Krisztus központúak, negyedik és ötödik vers, azt mondja Pál apostol, akik benne világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe, mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust. Nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust. Amikor a beiktatásom volt Szentkirályon 2017-ben, nekem a legkedvesebb igény az az Abcsel 4.12, nem adatott más még az ég alatt, amelyától üdvözölhetnénk. Csak a Jézus Krisztus neve. Mondja ezt Péter, amikor a nagy tanács arra kéri, hogy hallgassanak. Ugye kijönnek a börtönből, ne beszélve, és nem tehetjük, hogy nem mondjuk azt, amit láttunk és hallottunk, mert nem adatott más név. És ugye a beiktatáskor a beiktatott lelkész kell szóljon, és ezt az igét olvastam. És amikor egy kicsi gyülekezetben voltunk 11 évig, akkor semmi jelét nem láttuk annak, hogy Isten elindítana bárkiben is hitet, és ez nagyon nehéz, nagyon megterhelő szolgálat volt, vagy így szolgálni, hogy úgy éreztük, hogy minden ige hirdetés, mintha lepattanna a falról, és jönne vissza, semmi reakció. És aztán 3 évig szolgálhattam a szomszéd gyülekezetbe, az egy még kisebb gyülekezet volt, hogy mindenki tátott szája hallgatta. És mondták, hogy legyen biblióra. És a 80 lelkes gyülekezetben volt biblióra, voltunk 10-15-en. A másik gyülekezetben, a 200-asban nem lehetett. És akkor nagy tervek, hogy igen, hát arra vágyik a lelkész, hogy akkor majd így kezdjük meg, úgy fogjuk csinálni, meg ilyen stratégia meg. És aztán, amikor ezzel az igével készültem, akkor az Isten azt mondta, hogy ennek a gyülekezetnek nem nagy Tiborra van szüksége. Ennek a gyülekezetnek nem a nagy Tibor gondolataira, meg stratégiájára van szükség, hanem Jézus Krisztusra. És ezt elmondtam, hogy testvérek, nektek nem rám van szükségetek, hanem Jézus Krisztusra. És én őt szeretném képviselni. A szolgálatban az embereknek, akik körülöttünk vannak, akik között szolgálunk, nem ránk van szükségük. Nem a mi ékes szólásunkra, hanem Jézus Krisztusra. Mennyire tudom őt megjelenteni, mennyire tudom odaérni, elérni az emberek elé Jézus Krisztust. Nem ragaszkodni a reflektorfényhez, nem ragaszkodni ahhoz, hogy mindig az enyém legyen az utolsó szó. Isten nagyon komolyan tanít ezekben a dolgokban. Talán most már vagy 4 éve elvitt a mentő egy presbiter gyűlés után. Csak éreztem, megy fel a pumpa. Ezt azért nem tudom, hogy világhálón kín lesz, de mindegy, mert ezt a presbiterek is tudják. Decemberben 2 presbiter gyűlés. Templom felújításban vagyunk, a gyülekezet rendkívüli módon adományoz, nagyon sok adományt adnak. Egy picit a szilárdsági ember a lelkészének kevesebbet szeretne adni, megbecsülésből, tiszteletből, de nagyon sokat az Istennek egyébként. Tehát, hogy nyitottak az evangélium felé a szilárdságiak. És mind éreztük, hogy most már itt vagyunk jó pár éve, hát szeretnénk egy picit az udvaron, van egy kút, amit lassan ki fog dőlni, egy nagyon rossz. És a polgármester hivatal azt mondta, hogy szeretnének egy kis adományt adni, évvégén el kell számolni valami pénzzel, és a gondokkal, főgondokkal megbeszéltük, hogy hát a templomra nagyon sokat költöttünk, most már mindjárt készen van, ezt nem az emberektől kell kérni, akkor ott a parókia, a udvar előtt nem olyan nagy összeg, de akkor ezt költsük arra. És a presbitérium ezt leszavazta, és volt egy frissen megtért presbiter, nőtestvér, és az előző presbiter gyűlésen ott valami vita volt, és akkor mondta a feleségem vezetgeti ezt a hölgyet a hit útján, mondta, most már tudja, hogy miért van ő a presbitériumban, azért, hogy a tiszteletes urat visszafogja, és hogy incsen, hogy ne legyek mérges a presbiter gyűlésen, vagy ne ágáljak, hogyha valamit úgy látni, hogy ez butaság. És akkor jó, akkor visszafogom magam, nem mondok semmit, legyen úgy, hogy akarják. És valahol belül csak dolgozott nem a lélek, hanem a pumpa, az is nyomás, és éreztem, hogy le kéne feküdni, de fájol meg a tarkom, fájol meg a nyakam, mintha szorítanának. Nézem a vérnyomást, és csak megy fenned, és érzem, hogy nyár reszketek, meg így agyvérzés kapok. Kijött a mentő, mérték a vérnyomást, 220-150-nel. Azt mondják, hogy nem tudják, hogy mit csináltam, de ilyet többet ne csináljak. Hát mondom, hallgattam a presbiteri ülésen, és hagytam legyen, hogy a presbiterek akarják, és ez nehéz, nehéz 3 hónap volt utána. A főgondok jött be, értem hajnalban, levitték a vérnyomást, és kimentem a konyhába, padlátára ültem, és éreztem, hogy remegek, és hogy be fogom bírizni. Aztán kellett egy hosszú folyamat, amíg megértettem azt, hogy hogy nagyon erős az én. Nagyon erős az én, hogy én mit akarok, hogy nekem mi lenne jó. Hogy én mit érdemlek, meg mit nem érdemlek a gyülekezettől. És Isten ezt elvégezte, hogy hogyha nem tudsz úgy szolgálni, hogy el tud engedni ezeket a dolgokat. Engedd, hogy amikor nekik jól esik, megajándékozzanak. És nem te akart kiharcolni a magadét. A presbitergyűlések, ami a tiéd legyen az utolsó szó. Engedd, hogy érjen a presbitérium, ha kell, rossz döntések által is. Mert aztán rájönnek, hogy ez nem így kellett volna. Mert sok mindenben rájönnek aztán. Hogy hát a múltkor így döntöttünk, de nem úgy kellett volna. Engedd el. Neked Krisztust kell hirdetni. Nem az a lényeges, hogy a te akaratod, hogy a tiéd legyen az utolsó szó, hogy az legyen, amit én akarok, vagy amit én jónak látok. Hát kemény lett kell. Az, hogy én, könnyű ezt elmondani, hogy Krisztus az első, de amikor ott van az ember, hogy egzisztenciálisan érinti, vagy az egóját érinti, hogy akkor is Krisztus legyen az első. Mi a Krisztust hirdetjük, nem magunkat, és ez nehéz. Ez nehéz. De hiszem, hogy ezen van áldás. A negyedik, az istenfélő vezető alázatos, mert tisztában van vele, hogy alkalmatlan, de tisztában van Isten erejével. Tisztában van, hogy alkalmatlan, de tisztában van az Isten erejével. Azt mondja Pál, 7. vers, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ez a rendkívüli erő Istentől és ne tőlünk valónak lássék. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Ugye Pál apostol beszél az evangéliumról, mint kincsről, micsoda kincs, micsoda ajándék. Mi, akik ismerjük, tudjuk, hogy a világot megváltoztatta, és milyen áldás lenne ezen a világon, hogyha az evangéliumot mindenki komolyan venné. A Trump, Putyin, meg Zelenszky, meg a szomszédnéni, meg a nem tudom ki, komolyan vennék az evangéliumot, és tudnánk az evangélium szerint élni. Nem kellene annyit költeni a fegyverekre, a katonaságra, a háborúkra, és egy csomó mindenre. Hogyha az evangélium szerint tudnánk élni, és azt mondja Pál apostol, hogy ez a drága kincs cserépedényben van. Cserépedény. Ezek vagyunk mi. Egy olcsó cserépedény. Édesapám azt mondta, hogy fiam, a verés csak a cserépedénynek árt. A gyereknek nyilván nem, a pálca, erre gondolt. De hogy a cserépedény eltörik, nem baj, van másik. Azt mondja Pál apostol, ez a kincsünk cserépedényben van. Ezek vagyunk mi, ezek a cserép edények. Ez egyértelmű beismerése annak, hogy nem bennem van az érték. Én önmagamban alkalmatlan vagyok. Itt a beszélgettem, amikor megérkeztem Etelkával, beszélgettünk egy picit régi emlék édesapámról. És édesapám egy vallásos családban nőtt fel, de a munka volt az első. Tehát ők nem az alkoholval volt probléma, hanem a munkával. A munka dolgozni kell, jól kell csinálni, az az első, a munka az első. Jártunk templomba, édesapám is rendszeresen járt templomba, édesanyám oldaláról, ott pedig hitben élő nagymamám volt, ő megtapasztalt az Isten szeretetét, nagyon komoly híven asszony volt. Majd záró történetet róla fogom elmesélni. És amikor én azt mondtam, hogy én teológiára szeretnék menni, ez 10. osztály végén volt, akkor azt mondta édesapám, hogy fiam, akkor lesz belőle pap, amikor belőlem püspök. Korábbi gyülekezetünkben volt egy presbiterén, és édesapám a püspöknek, püspök úrnak szólította éppen emiatt. És az nagyon rosszul esett, hogy miért mondja azt az apám, hogy belőled akkor lesz lelkész, amikor belőlem püspök. És vásárhelyre sokat jártunk, szívbeteg volt édesapám abban, és halt meg szívbetegségben. És kaptunk egy feladatot, egy képzést végeztünk, egy ilyen család terapeuta képzést, és az volt a feladat, hogy tegyünk fel három olyan kérdést a szüleinknek, amit még soha nem tettünk fel. Eszterrel végeztük ezt a képzést annak idején, ő is járt a csoportban. És akkor mondtam ezt édesapámnak, hogy nekem van egy házi feladatom, és hogy három kérdést kéne feltegyek, amit még soha nem tettem fel. Vásárhelyről visszafelé ő mondta, hogy na, jöjjenek a kérdések. És kérdeztem, hogy miért mondta azt, nekem megmaradt, már lelkész voltam, hogy belőlem akkor lesz lelkész, amikor belőlem püspök. És azt mondta, hogy mert benne az a kép van, hogy a lelkész, aki olvas, aki tanul, aki ül a könyv mellett. Én meg egy szertelen gyerek voltam, egy csintalan, akit nem érdekeltek a könyvek, játék, foci, csavargás. Nem voltam én egy gonosz gyerek. Szónak abban az értelmében, nagyon eleve nagyon csintalan gyerek, nem tudta ezt a kettőt összeegyeztetni. Én soha nem látott tanulni, nekem nehéz volt leülni, tanulni, így nem lehet lelkésznek lenni. És azt kell mondjam, hogy igaza van, tényleg kellett volna sokkal többet olvasni, sokkal többet tanulni, az, hogy mégis itt vagyok, az, hogy mégis lelkész lehetek. Ez nem rajtam áll, hanem az Istenem. Az Isten, aki ebben képesség tett, vagy erre képesség tesz, alkalmatlan vagyok. És mondanám itt a férjeknek, feleségeknek, akinek van társa, forduljon oda, máskor is mondja azt, hogy alkalmatlan vagyok. Nem a másik, hanem én alkalmatlan vagyok. De itt is lehet egymásra mondani, hogy alkalmatlan vagyok a szolgálatra. Mennyiben jobb így aztán folytatni a szolgálatot, hogy tudom, hogy nem én vagyok alkalmas, nem én vagyok alkalmas. Ott van az emberben mindig az a nyomás, hogy tegnap a fiatalok a videórán a szorongásról beszélgettünk. És ugye az egyik legnagyobb szorongás tényező a megfelelési kényszer. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég rátermet. Nem. Pál apostol elmondja, idétlen vagyok. A 2 Korintus 7-ben, mikor Pál apostolék mennek Macedóniában, azt mondja 2 Korintus 7, nem is kell talán lapozni, 5. vers, mert amikor Macedóniába érkeztünk, semmi nyugalma nem volt a testünknek, hanem mindenféle zaklatásban volt részünk, kívül harcok, belül félelem. Hát milyen vezető az ilyen? Aki harcok, félelem, alkalmatlan. Ki az alkalmas? Sokan közületek nehéz körülmények között szolgáltok, vagy szolgáltatok nehéz körülmények között. Az idős otthonban könnyű szolgálni? Édesanyám 5. éve van velünk, Alzheimer-kórban szenved. Ki vagyunk néha, feleségem főleg, mert ő, és amikor 30-szor bejön és ugyanazt megkérdezi, és türelmetlen, és kedvesen szólni 30-szor is, de ez heteken, hónapokon keresztül, az ember úgy érzi, hogy ugye ez nagyon nehéz. Akinek ezt idős otthonba kell csinálni, éveken keresztül, hónapokon keresztül, nap mint nap. És nem tudom, hogy a testvérek más kihol szolgál, de akár gyülekezetben is. Nehéz körülmények között szolgálom, sokszor hihetetlenül nagy a szolgálatnak a terhe rajtunk, terheket cipelünk. Nap mint nap kellemetlen személyekkel kell találkoznunk. Egyesek keresztények, mások nem keresztények. Keresztények között is vannak kellemetlen emberek. És lehet, hogy eljutunk oda, hogy nem csinálom tovább. És azt gondolom, hogy talán már az Isten sem leli kedvét abban, amit csinálok. Akkor üssön eszünk azt, hogy nem én vagyok az alkalmas. Nem az alkalmasságom miatt. C.S. Lewisnak van a Narnia krónikája című könyvem, és nem tudom ki az, aki ismeri, remélem, hogy ismerős ez a történet. Ászlán, az oroszlán, aki történetben Jézust példázza, Kászpien hercegtől, ez egy fiúcska, aki belép ugye a szekrénybe és Narniába, beérnek a rossz és a jó közötti harc, és azt kérdezi Ászlán Kászpien hercegtől, hogy kész vagy-e arra, hogy Narniának a királya légy, mert te királynak születtél, arra rendeltettél, hogy uralkodj. És akkor Kászpien herceg azt mondja, hogy nem hiszem, uram, hogy kész lennék, én még csak egy gyermek vagyok. És akkor azt mondja Ászlán, hogy jó, ez jó válasz. Mert ha azt mondod, hogy én most már kész vagyok, hogy király legyek, akkor nem lennél alkalmas rá. De így, hogy azt mondod, hogy nem tudod, hogy kész vagy-e rá, így lehet szolgálni. Nem tudom, hogy hallott-e bárki is ezt a mondást, hogy teknős a kerítés oszlopon, kerítés póznán, teknős béka a kerítés póznán tetején. Szeverényi Jánostól hallottam még fiatal koromban azt, hogy nem a lét tartja a plafont, ez is egy nagyon kedves kép előttem, hogy szaladgál a légy a plafonon, ne az az érzése legyen, hogy ő tartja az egészet. Ez is igaz a szolgálatra. Nem a légy tartja a plafont, ezért most sokszor megnyugtat a gyülekezeti szolgálatban. De nagyon tetszik ez a teknős béka az oszlop tetején. Hogyha látnánk egy teknős békát az oszlop tetején, akkor legyünk biztosak benne, hogy nem magától került oda. Nem a saját erejéből került oda. A mi szolgálatunk ilyen. Ott vagyunk a Pózna tetején, nem a saját erőnkből kerültünk oda. A szolgálatban, amit végzünk, sokan figyelnek ránk, sokan nézik azt, hogy hogyan szolgálunk. Nekünk tudnunk kell azt, hogy nem a magam erejéből vagyok ott. Isten az, aki oda helyezett, ő tett oda. Isten segítsége, vagy emberek segítsége által, támogatása által. A mi gyengességünk által Isten ereje mutatkozik meg. A mi gyengességünk által Isten ereje mutatkozik meg. Pál apostol azt mondja, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Isten a gyengeségeink ellenére használ bennünket. Duncan Campbellről tettem említést az elén, hogy az 1947 és 51 között volt egy komoly ébredés Skócia szigetén, Hebridákon, majdnem 500 sziget, nagyon sok lakatlan. Egy olyan gallik nyelvet beszélnek, amit nagyon kevesen, és ez a fiatalember, akkor fiatalember ezt jól beszélte. És Isten arra hívja el, hogy közöttük evangelizáljon, és olyan ébredés történik ott néhány év alatt, 2-3 év alatt, hogy teljesen megváltozik a Hebridák sziget csoportjának a kultúrája, életvitele, és róla mondják azt, hogy két szolgálat között szinte mély depresszióba zuhant. Annyira maga alatt volt ez a Duncan Campbell, a Hebridáknak a ismerős gondolom a név, hogy ez annyira magába zuhant, annyira maga alatt volt, amikor felment a szószékre, amikor prédikált, mintha teljesen más lett volna, akkor elmúlt minden félelem. Isten oda helyezi a teknős békát az oszlop tetejére, nem a saját erejéből van ott. Mi Istent a gyengeségeinkkel szolgáljuk. Ha úgy érezzük, hogy gyenge vagyok, ne essek kétségbe. Az ötödik, az Isten félő vezető bizonyossága Krisztusban van. A 16. verset hadd olvassam, 16-17-18. Ezért nem csüggedünk, ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké tartók. Ugyanazzal a 16. fejezet, mint amivel kezdődik. Ott is az, hogy nem csüggedünk el, itt is ugyanaz 16. versben. Ezért nem csüggedünk. Mert mindaz, amire szükségünk van a szolgálathoz és a szolgálatban, azt Isten biztosítja a számunkra. Benne megtalálható, ami a szolgálatra szükséges, és ezért nem csüggedünk. Benne megtalálható. 7 dolgot mond, nem fogom mindegyiket elmondani. Mindent megad, amire szükségünk van, ezt mondja Pál apostol. Napról napra megújulunk az ige által és az imádság által. Napról napra megújulunk. Ez, ami erőt ad és megújít. A jutalom meghaladja minden fáradozásunkat és minden szenvedésünket. Azt mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk, mondja Pál apostol. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Az a Pál apostol mondja ezt, aki, igen, tudjuk, hajótörés, börtön, ostorozás, ütések, botozás, megkövezés, utazások, alvás megvonás, étel megvonás, és lehetne sorolni, kígyómarás, volt elég Pál apostol. És azt mondja, pillanatnyi könnyű szenvedés. Ahhoz képest, ami ezután jön, minden mértéket felülmúl az, amit Isten számunkra elkészített. A dicsőség, ami ránk vár, püspöki vizitációban nem volt része. Úgy könnyen beszélünk, hogy
püspöki
kitolásban. Hát ők is bántották a sajátjai. Sajátjai bántották rendesen. Ugye kellett sokszor vitatkozzanak, meg hát végül Jeruzsálembe az övéi fogják el. Mondja a proféta, hogy ne menj Jeruzsálembe, hanem én nadrágszíjat is előveszi minden, ne menj Jeruzsálembe. És azt mondja, nem csak Jeruzsálemig vagyok kész elmenni, hanem a római császárig is, ahol nekem az elamunk elhirdetni. A dicsőség, ami ránk vár, messze túlhaladja azt, amit itt el kell szenvednünk. És ezt az Isten gyermekének látni kell, hogy mi az, ami ránk vár. Nekünk nem csak egy földi perspektívánk van, hanem egy mennyei perspektívánk. És a munkánk munkának örökké való jelentősége van. Örökké való jelentősége. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A látható ideig való, a láthatatlanok örökké tartó. Mi az örökké valóságnak dolgozunk, nem a múlandóságnak. És a történet, amivel bezárom ezt az igen magyarázatot, az egy olyan asszonyról szól, aki 4 osztályt végzett, mert akkoriban körülbelül ez volt az átlag, 4 osztály, 1924-ben született, Etelkának hívták, de nem ez az Etelka, mert sokkal-sokkal fiatalabb. És 50 évesen jutott hitre úgy, hogy az édesanyja azt mondta neki, hogy lányom, bármikor problémád van és az élet nehéz, vedd el a Szentírást, olvasd, mert abban van a megoldás. És olyan beteg volt, hogy már majdnem 10 éve szinte ágynak volt este, és nagyon-nagyon beteges volt, úgy nézett, hogy meghal, és tett egy fogadalmat, illetve kötött egy alkut az Istennel. És az alkú az volt, hogy Isten tartsa életbe addig, amíg egyszer végigolvas a Szentírást, de, és itt volt ennek az Etelkának a kis ravassága, furfangja, az Isten szeret az ilyet, azt mondta, hogy minden nap egy oldalt fog olvasni. Befejeződik, nem fejeződik be a rész, nem olvassa tovább. Majd következő nap olvassa a következő oldalt. És Etelka végigolvasta a Szentírást minden nap egy oldalt, nem halt meg. De sok kérdése támadt, elkezdte újból olvasni, akkor már nem oldalanként. Az Isten alkohol, ez csak ennyiről szólt, hogy addig tarts életben, hogy egyszer átolvassa a Bibliát. És aztán elkezdte még egyszer, még egyszer, még egyszer, és még egyszer. És 5-ször egymás után olvasta a Szentírást, és hitre jutott. Mert a helyi lelkész nem prédikált evangéliumot, nem hallott evangéliumot. Az ige és a lélek elvégezte. És amikor az Etelkának a lánya ment látogatni, akkor Etelka mindig csak az igéről tudott beszélni. Mit mondott neki Isten, mit jelentett ki, mit értett meg? És a lány azt mondta, hogy édesanyám, nem lehet másról beszélni, mindig csak az igéről. És azt mondta, hogy gyermekem, nekem ez az életem. Amíg a lánya is meg nem tért. Egy abortusz után elveszítette majdnem a 2 gyermekét, az orvosok lemondtak a gyermekekről, és azt mondták, reggelre meghalt a lánya. És akkor jött egy hitben élő asszisztensnő, és azt mondta, nem tudom, hogy Isten milyen bűnért ostorozza, de vallja meg a bűnét, boruljon az Isten előtt. És akkor ott ez a hölgy leborult, és azt mondta, hogy ő ezt megvallja, hogy ő ezt a gyermeket abortált, és ha nem kellett a harmadik, akkor el tudja venni az Isten a másik kettőt is. És utána jutott hitre, és utána már nem volt idegen az ige, az Etelka lányának sem, hanem kedvessé vált az ige. És ez az Etelka aztán 77 évesen halt meg, csontrákban, úgy, hogy az utolsó két évet már ez a nagymamán az Etelka, ott volt nálunk, és ő, amiből épült, a régebbiek tudják, volt a Monte Carlo Monaco evangéliumi rádió, aztán később majd Tiranából sugároztak, nem volt internet, nem volt Cseri Kálmán, nem volt Bódis Miklós az interneten, hanem csak az volt. Tehát ez a 70-es, 80-as évek. És abból épült. És feküdt az ágyba, és aztán az én unokatestvérem is hitre jutott, és a gyermekért, és az unokáért, és a dédunokákért is imádkozott, akiket nem fog ismerni, hogy mindig az ige megmaradjon a családokba, és az evangélium. És akkor az unokatestvérem azt mondta, a hitben élő unokatestvérem nagymamának, hogy már nem tudja bekapcsolni a rádiót, mert ott volt egy farnyításnyira. Nem tudja felemelni a kezét, fájdalmai volt. Szóval a nagymama, akkor csak az ujjait úgy sétáltassa végig a rádiónak a tartóján, és akkor eléri a gombot, kapcsolja be. És akkor tudta, bekapcsolta. Engem nem hallott soha szolgálni, teológus volt, amikor meghalt, de amikor prédikáltam, hogy az ágyba feküdt, és felemelte a kezét, és mondta, hogy azért jöttem, hogy felemelt kézzel tart, imádkoztam érted, amit prédikáltál. És én érzem mindig azt a felemelt kezet a nagymamámnak, aki ott beteg ágyban, halálos ágyán szenvedve, és felemelt kézzel imádkozott. A végén az utolsó napjában nagyon erős gyógyszereket kapott, szinte morfiumot, hogy csillapítson a rák, a csontát nagyon erős fájdalmakat okoz. Édesanyám a fürdőszobában mosott, és hallotta, hogy a nagymama beszélt. Néha már félre beszélt az erős gyógyszerek miatt. És kiment hallgatózni, mit mond. És azzal halt meg a nagymama, hogy vette sorba a gyermekeit, az unokáit, és Isten áldását kért, vezetést kért, és hitet kért. Nem csak az, hogy tartsa meg, sokan imádkoznak így, hogy jó Istenem, tartsd meg a gyermekeit, ez is fontos. De ő azért imádkozott, hogy hívő emberek legyenek, ismerjék meg az Úr Jézust. A gyermekei, az unokái, a dédunokái. És így ment el az a nagymama, ez a hívő nagymama ebből az évekből. A gyengeségeivel az unokáknak ott van az emlékében. Ez az egyszerű falusi néni, aki istenfélő volt, akinek az ige volt az első, aki minden nap 6-tól kelt, és 1 órát az igével foglalkozott, és jegyzetelt, hogy mit értett meg az igéből, és mások életében, akiknek látja Isten munkáját, mit lát meg, és leírta azt, hogy Isten hogyan munkálkodik. Nemrég került a kezembe az egyik bibliája, a fiának adtuk, és oda volt írva, hogy sugás. Amikor Isten valamit kijelentett, akkor ezt írta, sugás. Isten oda sugott valamit a fülembe. De tudta, hogy mi vár rá. És azt mondta, hogy vágyok már. Ott lenni Krisztussal. Vágyok már. És láttam olyat, aki haldoklik, és rettek, hogy mi lesz velem, ha meghalok. És láttam ezt a hitben élő nagymamát, aki azt mondta, már alig várom, hogy együtt legyek az én megváltóm a Krisztussal. Mert tudta, hogy minden mértéket felülhaladó dicsőségben, dicsőséget fog majd látni és megérteni. Isten a gyengeségeink közepette használ minket. Végezzük be jól a szolgálatot. Kitartás, nem adjuk fel Isten kegyelméért. Egyenes beszéd, ragaszkodni az igazsághoz, az igéhez. Krisztus központú élet, nem magunkat hirdetjük. Alázat, nem a magunk erejéből szolgálunk. És bizonyosság Krisztusban. Benne mindenünk megvan, amire szükségünk van. Kössetek ma szövetséget egymással, hogy jól akarjátok végigvinni a munkát, a szolgálatot az Isten kegyelméből. Amen. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Amen. Az Atya, aki az életet adta, a Fiú, aki életét adta, és a Szentlélek Isten, aki új életet ad, legyen és maradjon mindnyájat ti véletek.
Amen.
Amen. Amen.